Békesség néktek testvérek! Isten igéjét az Efézus beliekhez írt Páli levél 6. részéből fogom felolvasni, a 18. versről a 20. versig. Tehát Pál apostolnak Efézus beliekhez írt levele 6. része 18. versétől a 20. verséig olvasom Isten igéjét, amely így szól. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván, minden időben a lélek által, és ugyanezen dolgokban vigyázván, minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért, én érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ösmertessem meg az evangélium titkát, amelyért követséget viselek láncok között, hogy bátran szóljak arról, amiképpen kell szólanom. Urunk Jézus Krisztus, arra kérünk téged, hogy ezeket az igéket elevenítsd meg, hogy ne legyen bilincsbe verve az Isten igéje előttünk, hanem megnyitott legyen az, ahogyan te a tanítványaidnak annak idején is kifejtetted. Kérünk, vonj most magunkat, Uram, a te közösségedbe, és fejtsd ki előttünk Isten igéjének mélységes értelmét, de ne csupán az értelmünket világosítsa meg, Uram, ez a drága kijelentés, hanem segíts a tettek mezejére lépni, és cselekedeteinkkel dicsőíteni téged, ahogy illik hozzád és hozzánk. Amen. Kedves testvérek, pünkösd eseménye nagyon sok változást eredményezett Isten népének az életében, és két alapvető tevékenységet kezdtek el végezni ezek a tanítványok, miután megkapták a megígért szellemét Istennek. Hát, sok helyen találkozunk együtt ezzel a két alapvető tevékenységgel, ebben a felolvasott igében is együtt van. Az egyik az az ige hirdetésnek a tevékenysége, a másik pedig az imádkozás. Együtt szerepel. Amikor zavar támad az asztal körüli szolgálatnál az első gyülekezet életében, pünkösd után nem sokkal, akkor az apostolok azt tanácsolják a hozzájuk érkező panaszkodó testvéreknek, hogy a maguk soraiból válasszanak 7 Szent Szellemmel és bölcsességgel teljes férfiút, akik végezzék az asztal körüli szolgálatokat. Na persze nem ők tálaltak fel itt mindent, hanem ők szervezték és vezették a 3000 embernek a közös étkezését, az úrvacsora vételt, az akkor egy kicsit másként zajlott, mint manapság, több szervezés igényel, és arra hivatkoztak az apostolok, hogy ezt azért csinálják ők, hogy mi megmaradhassunk az ige hirdetés és a könyörgés szolgálatában. Együtt volt ez a kettő, korábban is imádkoztak a tanítványok, és korábban is prédikáltak a tanítványok, de a pünkösd után ez az egész megváltozott, és sokkal inkább erőteljes lett, sokkal inkább Isten szellemére hagyatkozó lett, sokkal inkább bátrabb lett, mint az imádság, mint pedig az ige hirdetésnek a szolgálata. Hát az imádságról fogok most inkább beszélni, mint az ige hirdetésről, bár így pünkös kapcsán lehetne akár a kegyelmi ajándékokról is beszélni, a karizmákról. Én úgy gondolom, akár erről, akár arról, akár amarról van szó, mindegyiknek egy a lényege, hogy a Jézus Krisztus személyét felemelje, megdicsőítse és odaállítsa mind a hívők, mind pedig a nem hívők elé. Elég sokat foglalkozom az utóbbi időben az imádsággal, és jövök a gyülekezet elé és a testvérek elé is ilyen-olyan alkalmakkor az imádságról beszélni. Azért, mert úgy gondolom, hogy ez végtelenül fontos, és ezt nem lehet túlhangsúlyozni. Ugye vannak a szervezetünk számára is szükséges vitaminok, meg ásványi anyagok, meg ilyen-olyan sók, meg savak, meg én nem is értek ezekhez. Azt mondják, hogy vigyázni kell a vitamin bevitellel is, mert egészségtelen, hogyha felhalmozódik, ha túl sok van valamiből a szervezetben, de állítólag én úgy hallottam, hogy a C-vitamint azt nem lehet túlhalmozni, azt mindig lehet bevinni, és az nem okoz semmiféle kárt bármilyen mennyiségben. Sőt, inkább hasznos. Hát, ha ilyen a C-vitamin a szervezetnek, akkor a léleknek ilyen az imádkozás. Nem lehet túlzásba vinni, nem lehet átesni a ló másik oldalára ezen a területen, talán egy-két szélsőséget leszámítva, de az egészséges, a tiszta imádkozás az soha nem elég, és azt mindig művelni kell. Én nagyon egyetértek azzal a kijelentésével Chambersnek, amit az Áhítatos könyvében olvastam, hogy mi azért imádkozunk, hogy nagy dolgok történjenek, pedig az imádkozás a nagy dolog. És én ezt azzal egészítem ki, hogy minden imádságban dől el. Minden imádságban dől el. Aki megimádkozik egy bizonyos dolgot, az azon a területen az győztes lesz. Ott nincsen veszteség. Ha valamit jó, alaposan megimádkoztunk, Isten elé tártunk, mindennel számoltunk, mindent az Úr elé vittünk, amit lehetett, és kitártuk a szívünket teljesen ő előtte, akkor számíthatunk arra, hogy minden esemény, amely be fog következni, az mentes lesz az ördögi beavatkozástól, és teljes lesz isteni beavatkozással. És ha valami történik velem, aminek nem örülök, még akkor is tudhatom, én így imádkoztam, ezt kértem az Úrtól, és ez az imádságomra felelet. Most nem örülök neki, de biztos, hogy ennek a kimenetele Isten dicsőségének a megnyilvánulása lesz. Minden imádságban dől el, testvérek. És ezért nagyon fontos, hogy mi imádságban vegyünk lendületet, mielőtt valamit elkezdünk cselekedni, mint a távolugró, amely nem attól a vonaltól ugrik, mint a béka, amitől számítják majd a távolságot abba a homokmedencébe, hanem adnak neki egy kifutó pályát, ami neki lendülhet. A hívő ember számára minden vállalkozásában, cselekedetében, szolgálatában, családi helytállásában, munkahelyi dolgaiban, gyülekezeti dolgaiban, személyes tetteiben ez a nekifutó pálya, ez az imádkozás. Az imádkozásnak az egyik alapigéje, legalábbis ami nagyon a lelkemre került az elmúlt hónapokban, az éppen az, amit felolvastam, az Efezusi Levél 6. részének a 18. verse. Azért olvastam hozzá a 19-es és 20-as verseket is, mert itt megint csak látjuk, hogy Pál apostol mondja, hogy imádkozzatok értem is, hogy adassék nekem szó számlat megnyitásakor, hogy bátran ösmertessen meg az evangélium titkát, hogy tudja prédikálni. Mikor a testvéreket így először kértem fel arra, hogy vállaljanak igehirdetői vagy imaórai szolgálatot, akkor elmondtam nekik, hogy az igehirdetés maga az a fél óra, az a jéghegynek a csúcsa, és ezt meg kell előzze nagyon sok munka, és próbáltam ezeknek ugye a rejtelmeibe bevezetni őket, elbeszélgetni ezekről. Legfontosabb része az imádkozás, az igehirdetés. Van olyan igehirdetés, amikért hónapokig kell imádkozni, hogy el legyen mindaz készítve. És az a jó igehirdetés, amely alá van támasztva imádsággal, és nem csak az igehirdető részéről, hanem az igehallgatók részéről is. Sőt, lejegyzik a nagy evangélistákról, hogy amíg ők prédikáltak, addig mondjuk az alaksorban vagy a pincében, 10-20-30-an a térdeiken állva, vagy a térdeiken térdelve, könyörögtek azért az adott alkalomért, Isten tiszteletért. Tehát egy nagyon fontos kérdésről van szó, és egy nagyon érdekes megközelítést tár elég Pál apostol, amikor így fogalmaz, hogy minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván, minden időben a szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Rengeteget lehetne erről az egyetlen igeversről beszélni. Ugye pünkös lévén most hadd ragadjam ki először azt, hogy a szellem által. Ha beszélhetünk arról, vagy említettem, hogy az imádságban némely szélsőségtől eltekintve nem lehet túlzásba esni, akkor ez a szélsőség csak akkor következhet be, ha nem Isten szellemére hangolódva imádkozunk. És szeretném elmondani, testvérek, hogy az imádság az nem egy önkényes dolog. Nem azt imádkozom, amit akarok, hanem a szellem által kell nekem imádkoznom. És ez egy nehéz feladat, testvérek, hogy én átvegyem Isten szellemének a hullámhosszát, az akaratát megértsem, hogy mit akar ő, hogy imádkozzam. Mert még az imádkozásban is vezetni kell bennünket az Úrnak, és nem úgy van, hogy én kitalálok valamit és elmondom Istennek, hanem ráhangolódok Isten szellemére, és amire indít imádkozni, azért imádkozok. Ez így válik szolgálatra. Mi gondoljuk azt sokszor, hogy az imádság a saját elképzeléseink Isten elé való tárása. Én ezt nem zárom ki, ezt a lehetőséget. És úgy gondolom, hogy lehet olyan, amikor a hívő valamit elgondol, valamit nagyon szeretne, és imádkozik Istenhez, és kéri Istent, hogy adja meg ezt neki. De úgy gondolom, az imádságban való szolgálat, mert ez egy szolgálat, majd erről még lesz szó, az olyan, hogy megértem azt, hogy Isten milyen szolgálatba akar beállítani, hogy miért akarja, hogy imádkozzam. Az imádkozás az el van készítve, testvérek. Mint amikor felfogadok egy embert, hogy a kertemet gondozza, és megmondom neki, hogy a szőlőt meg kell metszeli, a virágokat meg kell kapálni, a kertet meg fel kell ásni. Délelőtt ezt kell csinálni, délután azt, este meg amaszt. Én mondom meg, hogy milyen munkát végezzen, és nem úgy van azért az esetek döntő többségében, hogy a felfogadott munkásnak azt mondom, tedd rendbe a kertemet, nem érdekel, hogy hogyan csinálod, de nézzen ki jól. Általában megszokták a munkáltatók mondani, hogy pontosan mit kérnek. Isten is elkészíti, hogy nekünk mit kell imádkozni. Megvan annak a pályája, és akkor válik szolgálattá, hogyha felismerem azt, hogy mi van a mennyben elkészítve, és ezért kezdek imádkozni. Az imádkozás ugyanis munka, testvérünk. Az egy szolgálat. Abba lehet véresen verejtékezni, mint az Úr Jézus. És az Úr Jézus sem úgy imádkozott, hogy éppen kipattant a fejéből. Vagy ha el is mondta Istennek az ő saját elgondolását, akkor úgy zárta le, hogy de mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te akarod. És amikor vért verejtékezve imádkozott, akkor úgy gondolom, hogy amiket az Atya elkészített neki, azokat imádkozta, azokat fogadta el, és azokat mondta el az Atyának, azokat harcolta meg. A golgotai áldozat sem annyiból áll, az ige hirdetéshez hasonlóan, hogy ő ott 6 órán át szenvedett, hanem alaposan elő volt készítve. Isten kijelentette az Úr Jézusnak, hogy meg fog halni. A megdicsőülés hegyén is ez történik, és az Úr Jézus ezt elmondja a tanítványoknak. Készül erre az eseményre. Imádkozik ezért az áldozatért. És amikor odaérkezik, akkor már imádságban megalapozódva tud cselekedni, fellépni és áldozatot hozni. Azért is győzött a Golgotán, azért is nem hallgatott a kísértésre, mert imádságban alaposan be volt gyökerezve a szíve az Atya akaratában. Így kell nekünk, testvérek, kikutatni, kiásni az imádkozások során, hónapokig vagy évekig tartó imádkozások során, ki kell ásni a mélyből az Isten akaratát, amely el van rejtve. És egyre világosabbá válik előttem a sok-sok imádkozás által, hogy mit akar Isten. És amikor megtudom Isten akaratát, akkor elkezdek azért a dologért imádkozni. Én így értem azt, hogy a Szent Szellem által imádkozzatok. Ez többször is előfordul a Szentírásban, ez a tanács. És Isten most hozzánk is szól, hogy egyre jobban hagyjuk el azokat, amikor a magunk gondolatait közöljük Istennel, és váltsunk át egy olyan imádkozási stílusba, amikor Isten közli az ő gondolatait énvel. Mert az imádság jó, hogyha párbeszéd, és Isten is tud hozzám szólni. Vacsmani ír arról, és ezt már említettem a testvéreknek, de hadd hozzam fel még egyszer, mert ez is egy nagy igazság, amit ő egy hasonlatban úgy fogalmazott meg, hogy Isten ereje olyan, mint egy nagy gőzmozdony, és a hívő imádsága pedig olyan, mint egy sín pár. Ha nincsen sír, akkor a gőzmozdony nem tud közlekedni, az erejét nem tudja befektetni, nem tud haladni, mert nem készítették el neki a pályáját. És úgy gondolom, Isten annyira megtiszteli azokat, akiket munkatársaivá emel az imádságban, hogy az ő erejének az útját rájuk bízza. Ugyan mi szükség lett volna bemerítő Jánosra, mint útkészítőre, ha Jézus Krisztus ereje önmagában elég lett volna, testvérek. Ugye milyen érdekes? Isten útkészítőket küld el, készítsétek az Úrnak útját. Kiáltó szó hallatszik a pusztában. És János készítette az Úr útját, és amit elkészített János utat, azon járt Jézus. Nekünk imádságban kell így elkészíteni Isten szellemének az útját. Valakikért megtérésem óta imádkozom, mint a szüleim, vagy az öcsém. Imádkozom érettük, és készítem a megtérésük útját. Én meg vagyok győződve, hogy meg fognak térni. De tudom, hogy nekem imádkoznom kell ezért. Készítenem kell az Isten útját. Valahol könnyű utat készíteni, valahol nagyon nehéz. Van olyan út a Európában, ami összeköti az európai kontinens Angliával, amely a víz alatt, a tenger alatt megy. Valamely hegyeket szel át, és olyan alagutakat fúrnak hosszú kilométereken keresztül, ott nehéz utat építeni. Valahol nagyon könnyű. Hát testvérek, akár nehéz, akár könnyű ennek az útnak az építése, álljunk rá arra, hogy Isten akaratát megismerve azért imádkozzunk, amit Isten nekünk elkészített, hogy imádkozzunk. Nagyon sokat mondó az is, hogy Pál apostol hogyan fogalmazta meg ezt a 17., nem is 17., hanem 18. verset. Figyeljünk csak rá! Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván, minden időben, a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel, minden szentekért. Minden. Az imádságnak mindezt tartalmaznia kell, amiről itt Pál apostol beszél, és mit ezeknek a jelzője az, hogy minden. Haladjunk visszafelé. Minden szentekért imádkozni kell, testvére. Ne hagyjunk ki egyetlen szentet sem. Imádkozzunk egymásért. Hogyha Isten lerajzolná mi imádságainkat, akkor egy sűrű ilyen szövést vagy pókhálót kellene, hogy ábrázoljon ez a rajz. Hogy a Gyuszi imádkozik az Anitáért, az Anita az Ági nénér, az Ági néni a Marika nénér, a Marika néni a Kálmánért. És oda-vissza. Egy sűrű szövés kell, hogy ez legyen. Összeszőjük a gyülekezetet imádság által, testvére. És más lesz a légkör, más lesz a találkozás, amikor imádkozok valakiért, mert Isten szereti azt, akarja azt, minden szentekért, ne hagyjunk ki egy apró szentet se, mint mondjuk a Cinege Léna. Minden szentekért imádkozunk, Isten ezt akarja. És hogyha imádkoztunk a magunk háznépéért és a magunk gyülekezetéért, akkor kezdjünk el másokért imádkozni. Vagy olyan testvérekért, akik mondjuk ellenünk támadtak. Nem értenek egyet velünk, hanem ellenségeik életek. Azokért is imádkozzunk. Ne vitatkozzunk, vagy ne háborúskodjunk velük, hanem imádkozzunk értük. Isten igéje azt mondja, hogy minden szentekért, hát más helyen azt mondja, hogy minden emberért. Hát ez még több. Na, ha egy ilyen feladatunk van, testvérek, azt hiszem, hogy ha ezt úgy szó szerint vennénk, abba se hagyhatnánk az imádságot, még enni se lenne időnk, hogy végig imádkozzunk mindazokért, akik Szekpallon, Vésztőn, Füzesgyarmaton, meg aztán Budapesten, vagy éppen Párizsban élnek. Minden emberért imádkoznunk kell. Aztán azt írja Isten igéje, hogy minden álhatatossággal. Isten sokszor felindított már engem is imádkozásra, különös módokon kaptam erőt és kedvet imádkozni, hosszú időket voltam képes eltölteni a térdeimen, sok-sok napig tudtam imádkozni, hordozni testvéreket, szenteket, és egyszer csak jött valami, ami ezt az imádságot megbontotta, megakadályozta. És akkor abba hagytam, belefáradtam, elfelejtettem. Mert nem minden álhatatossággal imádkoztam. Tehát minden álhatatosság. Az ördög sokféleképpen próbálkozik, keserűséggel, saját bajokkal, feledékenységgel, akár még hamis örömökkel is, csak hogy ne imádkozz. Az imádság fegyverét ki akarja verni a kezünkből. Hát testvérek, minden álhatatossággal álljunk ellen azoknak az erőknek, amelyek meg akarják fékezni a mi imádkozásunk. A Szent Szellem által. Minden álhatatossággal. Tehát ez azt jelenti, hogy mindenféle próbatétellel szemben fel vagyok készülve, mint a jó orvos, akihez az is elmegy, akinek a feje fáj, az is elmegy, akinek a lába fáj, meg az is elmegy, akinek a gyomra fáj. És a fejfájásra ilyen gyógyszert, a lábfájásra olyat, a hasfájásra meg amolyat tud felírni, mert fel van készülve mindenféle betegségre. És az olyan orvosnak nincs is helye a praxisban, akihez elmegyek egy betegséggel, és azt mondja, sajnos ezzel nem tudok mit kezdeni, nem tudom hova beutalni, nem tudom, mi lehet ez, menjen haza és próbáljon kikurálni magát valami népi gyógymóddal. Tehát egy orvosnak mindenre fel kell készülni, még akkor is, ha esetleg tovább utalja máshová, neki tudnia kell, hogy hova kell azzal a betegséggel tovább menni, és úgy írja a beutalót. Minden álhatatossággal nekünk is, mindenféle ördögi támadással szemben meg kell maradjunk az imádkozásnak a szolgálatában. Hát az Úr adjon ebben nekem is kegyelmet, aki ezt hirdetem, de nektek is testvérek. Aztán így visszafelé haladva azt is olvassuk, hogy imádkozván minden időben. Minden időben. Hát ezt úgy is kell érteni testvérek, hogy szüntelenül, reggel, délben, este imádkozni kell. És ugye erre azt szoktam mondani, ez nem új, hogy az imádkozás nem azt jelenti feltétlen, hogy összeteszem a kezem, becsukom a szememet, letérdepelek, hanem az imádság, amit Dávid így fogalmaz meg, hogy lelkemet hozzád emelem. És én ezt tartom igazából az imádkozásnak, hogy lelkemet hozzád emelem. Ebben segít, ha leteszek a kezemből mindent, ha nem tekintek semmire, és megalázkodom testtartásomban is Isten előtt, segít. De nem kell ez feltétlenül. Lehet imádkozni munkavégzés közben, lehet imádkozni utazás közben, lehet imádkozni dolgozatírás közben, mondjuk talán akkor még könnyebben megy, de nagyon sokféle helyzetben, igazából minden időben szüntelenül fel kell emeljük a lelkünket Istenhez. És ezt talán úgy is lehetne hasonlítani, hogy állandóan vételre van állítva a készülék. A rendőröknek van ilyen, hogy nekik nem csörög az a CB, vagy mit tudom én, mit használnak már, és akkor hívja őket bentről valami parancsnok, hogy azonnal ide vagy oda menjetek, és nem az, hogy csöng a kis készülék, és akkor fel kell, hogy vegye, és vagy felveszi, vagy nem, hanem állandó kapcsolat van, és megszólal rögtön az a rádió, hogy na, te, Kovács, közlegény, vagy akárki, menj egy utcasarokkal odébb, mert ott egy részeg ember verekszik. Állandó vételre van állítva a készülék. A szüntelen imádság nem azt jelenti, hogy mindig beszélek Istenhez, és mindig beszél hozzám, hanem mindig kapcsolatban vagyok vele. És bármikor akar megszólítani, azonnal megteheti, külön kapcsolás nélkül. És bármikor akarom megszólítani, azonnal megtehetem, külön ráhangolódás nélkül, mert hajnalban már ráhangolódtam, bekapcsoltam a készüléket, és ha valaki még éjszakára is bekapcsolva hagyja a készüléket, annak álmában is ad eleget, és úgy fog pihenni, és úgy fog álmodni, hogy azon keresztül Isten fogja tudni megszólítani. És aztán rátérnék arra, amit szeretnék még egy kicsit jobban is kifejteni, hogy minden imádsággal és könyörgéssel imádkoznál. Minden imádsággal. Testvérek, szeretném elmondani, hogy nagyon sokféle imádság van. Na, szedjük már össze együtt, jó? Hogy milyen imádságokat olvasunk a Bibliában. Ki mondja az elsőt? Nem Ágilinire kell ilyenkor nézni, hanem mondani. Van egy jó pár, én egy párat összeszedtem, nem biztos, hogy mindet. Lehet, hogy találunk majd együtt valami újat. Milyen imádság fajták vannak a Szentírásban? Szellem által, de ez minden imádságra igaz kell, hogy legyen. Ezen belül milyen fajtái vannak az imádságban? Hálaadás. Van hálaadó imádság. Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy adtál egy új munkahelyet. Tessék? Könyörgés, a kérés. Talán ez a legelterjedtebb a hívők között, de ez csak egyik kéne, hogy legyen, nem pedig a legelterjedtebb. De biztos, hogy az egyik. Hálaadás már mondtuk. Hálaadás, könyörgés. Tessék? Az alázatosság az nem imádság. Minden imádságban alázatosnak kell legyünk. Na, mi van még?
Közbenjáró
imádság, bűnbánó imádság, bocsánatkérés, így tenném át inkább, vagy így fogalmaznám meg, de nagyon jó. Nekem már csak egy maradt, amit felírtam. Ez az, a dicsőítő imádság, köszönöm a segítséget. Én ezt az ötöt szedtem össze, de lehet még gondolkodni. Milyen imádságok vannak. Lehet, hogy nagyon szűk szeletét ettük most meg a tortának, de egy pár mondat erejéig térjük ki mindegyikre. A hálaadó imádságban megköszönöm, amit Istentől kaptam. Testvérek, erre a jól nevelt gyermekek is kötelezve vannak a szüleik által, mert ezt így illik csinálni. Hát ami mennyei atyákkal szemben és iránta, miért ne köszönnénk meg mindent, amit tőle kaptam. És milyen szomorú az, amikor arra kell egy embert figyelmeztetni, hogy nézd azt a sántát, vagy akinek nincs lába tolószékben, adj hálát azért, hogy neked van lábad. Miért kell ahhoz nekem meglátnom egy sántát, hogy hálát adjak a lábamért? Hát miért nem lehet ezt nekem magamtól megtennem? Miért akkor tudok hálát adni a szemem világáért, amikor egy súlyos sérülés vagy műtét után ismét látok? Miért kell nekem ilyen mélységeket megjárnom ahhoz, hogy kifejezzem a hálámat? A legjobb lenne, ha nem kéne, de azért ezekben a helyzeteinkben, ha mások nyomorúságát vagy a sajátunkat átéljük, átérezzük, talán könnyebben adunk hálát azért, hogyha egészségesek vagyunk újra, vagy egészségesek voltunk eddig. De mindenért hálát adjatok, ezt mondja Pál. Ha van olyan dolog, testvérek, amit a saját erőnkből értünk el, akkor azért nem kell hálát adni. Akkor az a kivétel. Minden egyéb dolog, amit Istentől kaptunk, azért illő hálát adni, talán nem csak egyszer, hanem többször is. Úgy gondolom, hogy ebben a zsákban, amely a mi saját beszerzésünk, ebben nincs semmi. Ez egy üres zsák. Semmit nem tudtam magamtól, az életemet, az egészségemet, a gyermekeimet, a családomat, a munkahelyemet, a gyülekezetemet, a megtérésemet, a kegyelmi ajándékaimat, a szolgálataimat, semmit nem én magam szereztem be, hanem mindent Istentől kaptam. És ezért adhatok mindenért hálát. Hát gyakoroljuk ezt, testvérek. A dicsőítés van, ugyanannak tűnik, de nem az. A dicsőítésben nem azért adok hálát, amit Istentől kaptam, hanem egyszerűen dicsérem az Urat. Őt dicsérem. Hát a jó gyereket is meg szoktuk dicsérni. Ügyesen mondtad azt a verset. Ügyesen fújtad azt a furuját. De jó, hogy ötöst kaptál, nagyon okos gyerekem van nekem. Ez a dicséret. Nem megköszönöm a gyermekemnek, hogy lemosta a cipőmet, hanem dicsérem, nagyon ügyes vagy. Hát hálát is kell adni, te dicsőíteni is kell az Urat. Hálát adok neked, Uram, azért, mert ezt és ezt adtad, és dicsőítelek téged azért, mert ilyen és ilyen vagy, vagy talán a legmélyebb módon, dicsőítelek téged azért, Uram, mert vagy, mert létezel, önmagadért. Nem azért, mert ezt adtad, meg azt adtad, ha csak hálások vagyunk, testvérek, a végén még az önzés bűnébe csúszunk bele. Több kell, nem csak hálát kell adnunk, hanem dicsőítenünk kell Istent az ő létéért. Nagy szerencsénk van, testvérek, hogy ilyen Istenünk van. Lehetne sokkal rosszabb is. Lehet, hogy ez egy buta megközelítés, de nekünk ilyen Istenünk van, és telve kell legyünk hálával, hogy ilyen jóságos, ilyen kegyelmes, ilyen önfelhálozó, ilyen szívű, ilyen lelkületű, ilyen szellemű Istenünk van nekünk. Dicsőség legyen ezért neki. Dicsérjétek az Urat. Aztán ugye ott van a könyörgés, kérés, háladással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. De nem butaságokat kell kérni. Most ha itt egy nőtestvér elkezdene azért imádkozni, Uram, annyit szenvednek a nők, add, hogy férfi legyen. Hát ez egy buta imádság, igaz? Hát most egy direkt sarkítok. Sok buta imádságot viszünk, ezért mondtam, Isten szellemére hangulódok. Lehet, elmondhatja egy nőtestvér, annyit szenvednek a nők. De én szeretnék egy boldog nő lenni, aki betölti az ő küldetését. Segíts ebben, Uram. Na, ez már egy jobb imádság. Mert ez Isten akaratának megfelel. Tehát a könyörgésünk is legyen Isten szellemére hangolt. Kérjünk, merjünk Istentől kérni. Néha Isten olyan dolgokat ígér meg, testvérek, mint elképesztő. Nem is hinnénk el. De mégis jó, ha elhisszük, és ahogy Müller György tette, rámutatott a Bibliában az ujjával arra az igére, és így felemelte képletesen a plafon felé, mintha Istennek mutatná, és mutatta is. Uram, ezt a te igéd mondja, és én ez alapján kérem. Nem azért, mert Müller György kitalálta, hogy ennyi és ennyi árvát fog felnevelni, hanem azért, mert te megmondtad, hogy te vagy az árváknak az atya. És én a te nevedben gyűjtöttem őket össze, és a te nevedben szeretném őket megetetni, de üres az éléstár. Kérlek, adj valami élelmet. Soha nem maradtak élel nélkül a gyermekek. Tehát kérhetünk nagy dolgokat, ha Isten szerint valóak, de kicsiket se kérjünk, ha nem Isten szerint valóak. A bűnvalló imádság az nagyon fontos, testvérek. Erre majd még egy picikét vissza fogok térni. Isten akarja, hogy imádságban valljuk meg a bűneit. Úgy imádkozik Dávid, hogy titkos bűnöktől tisztíts meg. Minden bűnünket vigyük Isten elé imádságban. És akkor megtisztítja. Tudja az Úr, mielőtt még kérnénk bármit is, meg a bűneinket is. Ugyan mondom, nem azért kell imádkozni, mert Isten nem tudja, mintha mi mondanánk el neki bizonyos dolgokat, hanem azért, mert Isten olyan munkásoknak választott minket, akik sínpárt építenek az ő erejének, az ő vonakának. És az ő kegyelme akkor árad ki, és bűnbocsánata, hogyha mi kérünk bocsánatot. Mert aki kér, kap, a gyerekeimnek szoktam mondani, aki nem kér, az meg kikap. A hisztizik, vagy követelőzik. Aki kér, az kap. Aki nem kér, testvérek, aki nem zörget, nem fog kapni. Hiába tudja Isten a szükséget, minket olyanoknak teremtett, akik felelősségteljesen Isten elé vihetjük, és kell vigyük a mi kívánságainkat, bűneink súlyát is, és bocsánatot kérhetünk az Úrtól. És ugye Kálmán testvér említette azt a nagyon fontos imádságot, ami a közben járó imádság, amiről már szó is volt, hogy minden szentekért, másokért, mások bűneiért imádkozom. Mondják azt, kollégák mennek vizsgára, imádkozz helyettem is! Azt szoktam mondani, helyetted én nem tudok imádkozni, mert erre nincs jogosítványom, de érted tudok imádkozni, és fogok is érted imádkozni. Hát senki helyett nem tudunk megtérni, senki helyett nem tudunk megújulni, de mindenkinek a megtéréséért és megújulásáért imádkozhatunk, sőt kötelességünk imádkozni. Közben járva érte. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Közben jár a gyilkosaiért, vagy ahogy István tette, Úr Jézus, ne rótt fel nekik ezt a bűnt. Lehet így imádkozni. Nem azért, hogy üsd agyon, Uram, hanem azért, hogy bocsáss meg neki ezt a bűnt. Tegnap hallottunk egy bizonyságtételt a csepeli gyülekezetben, ahol egy idős nőtestvér elmondta, hogy egy családot követett az utcán, ahogy ők is közlekedtek. Egy kis gyermek volt velük, apa, anya. És hogy így botorkált mögöttük, a kisgyermek szembefordult vele, és arcul köpte. És azt mondja, hirtelen ideges lett, felbosszankodott, hogy hogy lehet ilyen az a gyermek. És azt mondta, Isten megmutatta nekem, hogy arra hívta fel ezzel a figyelmemet, hogy imádkozzam ezért az idegen családért. Azt se tudta, hogy Kovács vagy Horváth, de elkezdett imádkozni azért a kisfiúért, aki őt arcul köpte. Nem tudja, hogy mi van vele azóta se, de imádkozik érte. Nem ezért, hogy Isten büntesse meg ezért, hanem azért, hogy jussanak megtérésre. És kapott Istentől egy családot, akit így hordoz. Hát, így hordozzuk mi is azokat, akik arcul köpnek bennünket, ha csak képletesen is. Testvérek, felhoztunk itt egy pár imádságot, pár fajta imádságot, amit a Bibliából Isten elénk tár, és még arra szeretnék így kitérni a vége felé, hogy nem csak egyféleképpen lehet és kell imádkoznunk, hanem sokféleképpen. Egyfajta imádságot is lehet többféleképpen imádkozni. Nagyon színes az imádság. Könyörögni is lehet többféleképpen. Dicsőíteni is lehet többféleképpen. Közben járni is lehet többféleképpen. Sőt, testvérek, azt mondom, hogy ami él, amiben élet van, az mind változik a sokszínű. Nincs egy fán két egyforma levél. Sőt, az egész világon nincs két egyforma tölgyfa levél. Minden fának, minden levele különbözik. Minden, ami él, a sokszínű. Az imádság sokszor harc és tusakodás is. Csak egy pillantást vessünk már az ószövetségi harcokból, hogy Isten hogyan vezette csatába az ő népét. Nézzük csak meg Dávidot, aki először megkérdi az Urat, menjek a filiszteusok ellen? Menjél. Elmegy és legyőzi őket. Másodszor megint indulna nagy erővel a filiszteusok ellen, de megint csak jól nevelt fiú módjára megkérdezi az Urat, menjek a filiszteusok ellen? Nem azt mondja másodjára az Úr csupán, hogy menjél. Máshogy fogsz most győzni. Kerüld meg őket, és a szederfát irányából megy rájuk, ha hallod a seregek lépteinek dobogását a szederfák tetején, akkor indulj el. És akkor legyőzte úgy az ellenfelet. Akkor ez volt a stratégia. Amikor Mózesék megütköznek az amálekiekkel a pusztai vándorlás során, akkor nem a nép erejétől függött csupán a győzelem, hanem amikor vesztésre álltak, Mózes felemelte a kezeit és könyörgött Istenhez. Uram, áld meg ezt a népet, segíts meg a harcban! Isten meghallgatta az imádságot. Mózes hálás volt, köszönöm Uram, hogy megsegítetted, letette a kezeit, kirázta belőle a zsibbadságot, sokáig emelte fel. A nép elkezdett kikapni. Felemeli a kezét, ó Uram, könyörülj, ne hagyd abba az áldást, megint győz a nép. Megint leengedi a kezét, megint kikapnak. Rájön a logikára Mózes, fel kell emelnem a kezemet, és úgy kell imádkozzak a szívemet is, meg a kezemet is, hogy állandóan imádkozzak, ne hagyjam abba. Nem egy imádság által fog most győzni ez a nép, hanem állandóan imádkozni kell, mint azok a testvérek, akik a pincében imádkoztak Moodyért, meg Spurgeonért. Nekem állandóan imádkozni kell, míg ők harcolnak. Ha Mózes beállt volna harcolni, kikaptak volna, pedig több lett volna az erejük. Imádkozni kellett a háttérben. És mikor kifáradt a keze, egyik oldalt Áron, másik oldalt Húr, fogták a kezeit és fenntartották, hogy ne neki kelljen. Ez volt a stratégia. Amikor Gedeont látjuk, hogy küzd testvérek, akkor Isten mind leválasztja az erős katonákat. Menjetek haza, sorra egyre másabb csak nyesi le a haderőt, és egy nagyon furcsa stratégiát ad, és ha az a nagy haderő ment volna, kikaptak volna a csatában, nekik 300-an kellett oda menni, és csörömpölni kellett. Voltak náluk fátyák, voltak náluk ilyen edények, össze kellett törni az edényeket, és lobálni kellett a fáklyákat, mintha sokan lennének, mert Isten félelmet oltott az ellenfél szívébe, és kereket oldottak. Ez volt a stratégia. De Józsuénál nem ezt mondja az Úr, hogy Jerikó falainál törjetek össze edényeket. Megint más! Mert Isten vezetése élő, és mindig másként munkálkodik. Józsuénál az volt, csendben legyetek, de mikor eljön a hetedik nap, a hetedik forduló, kiáltsatok egymást. Kiáltottak, leomlottak a falak. Gyerünk győzelemre. Megint más a stratégia. Jósafát, amikor a csatába megy a kisebb, kis csapatával, a nagy ellenség ellen, Uram, csak rád néznek a mi szemeink, mi más tehetnénk. Nézzünk téged, mert itt aztán remény nincsen a győzelemre. Azt mondja Isten, katonákat félre, énekeseket előre. Lantok, hárfák, sípok, dobok, citerák, jöjjenek, dicsőítsétek az Urat, énekeljetek! Mondja Jósafát, miféle stratégia ez? Isten, énekeltek, az ellenfél pedig megrémült, elfutott. Egymásra öldökölték le, ezzel csak nézték őt. Az Úr Jézus az egyik vakot úgy gyógyítja meg, hogy azt mondja, hogy láss, a másiknak ráteszi a kezét a szemére, a harmadik már a sárba köp, és megkeni a szemét, és elküldi, hogy mosakodjon meg. Mindig máshogy. Az imádság is ilyen élő, mint az Úr Jézusnak a gyógyítása, mint az Izrael népének a hadviselése. Az imádságot nem lehet azt mondani, tegnap így imádkoztam és bejött, és nekem most már ma is, meg holnap is így kell imádkoznom. Mindig máshogy kell testvérek imádkoznom. Van olyan, hogy egyetlen témáért kell imádkoznom. Most a saját tapasztalatomról, de általában a testvérek megtapasztalásáról beszélek. Egyetlen témában kell imádkoznom, nem kell a ezért, meg azért, meg egy emberért kell imádkozzak, és érzem, hogy Isten szelleme úgy felindít engem, mint Erzsébet méhében bemerítő János, amikor jött az állapotos Mária hozzája, repes! A gyermek a mélyemben örül a Szent Szellem által. Így érzem, hogy akkor van nyugalmam, örömöm, ha azért a személyért imádkozom, melegítem az ő szívét az én imádságokban. Nem imádkozom másért, harmadikért, csak azért az egyért imádkozom. Naponta többször is. Arra vagyok ráállva, Isten ráállított, de most ne foglalkozz a másikokkal. Ne minden szentekért imádkozni. Ezért az egyért imádkozzál. És érzem, hogy nem kell kalandozzak imádságban, csak most azért az egy személyért, vagy egy eseményért, vagy egy dologért kell, hogy imádkozz. Valamikor Isten lelke gyorsaságot ad, hozza a személyeket elé, ezért is imádkozz, most azért imádkozz, jó, ezért már imádkoztál, menjünk tovább, és azért a dologért, evangelizáció lesz, utazni fogsz, látogatók jönnek, nem mész vendégségbe, baleset ért valakit. Tehát érzem, hogy haladni, sok dologért kell imádkozni. Időben Isten sürget, hogy ezt is, ezt is, ezt is, egy kis áldás csöpögtes mindegyikre, mint hogy tegnap reggel kinéztem a nagy budapesti emeletes házról, ahol megszálltunk, és lent egy öreg anyóka, egy csomó, hát ezek a csúnya pesti belvárosi házak ugye körbe van építve, lent a földszinten van egy kis földterület, 4-5 hatalmas fa, felnő egész a legfelső szintig, mi a legfelső szinten voltunk, csak szédültem, hogy lenéztem a függő folyosóról, és a kis nénike azzal próbált azt a szürkeséget oldani, ahova soha nem süt be szinte a nap, hogy kis cserébe tett ki virágokat, de nagyon sokat arra a kis területen. A fű nem nőtt ott, nem tudom, hogy csinálták, lehet, hogy meg se nő, csak egy kis földterületre tett egy csomó kis virágot, és mindegyikre locsolt egy kicsikét. Ezzel töltötte a reggeli óráját. Néha imádságban is mindenkit így meg kell locsolgatni, egy kicsijük mindenkinek, és aztán haladunk tovább. Néha egy helyre kell önteni az összes vizet. vödör számra. Van olyan testvérek, amikor halkan kell imádkozni. Érzem, hogyha megszólalok, Isten szelleme, mint egy galamb megriad, elrepül. Ha elhallgatok, akkor meg visszaszállok. Csak csendesen, nyugodtan kell imádkozni, gondolat a szívem. Vagy talán még úgysem. A szívemet kell kívni, egészen csendesen. Valamikor hangosan kell imádkozni, testvérek. Érzem, hogy meg kell szólalni. Most nem lehet csendben maradni. Ki kell mondani azt a dolgot. Fel kell kiáltani az Istenhez. Milyen sokszor olvassuk a Bibliában, kiáltotta. Hát, ott, ahol nem hallja senki, ott szeretek én is kiáltani, mert azért nem szeretem magamra felhívni a figyelmet. Szoktam kiáltani, testvére. Ez nem éjszaka szokott történni, hanem mondjuk kocsiban vagy olyan helyen. Kiáltok az Úrhoz, hangos szóval. Uram, könyörülj kérve! Érzem, hogy az Úr akarja, így készíti el akkor a szívemet. Hát nem tudom miért. Ki tudja, miért kellett Gedeonnak csörömpölni, Józsuénak meg kiáltani. Miért nem Gedeon kiáltott és Józsué csörömpölt? Az Úr úgy készítette el, és kész. Ha így készíti el, akkor kiáltsatok, testvérek. Valamikor érzem, testvérek, hogy közösségben kell imádkozni. Várom, hogy jöjjön már az a házi csoport, vagy az a gyülekezeti alkalom, mert most közösen kell imádkozni. Máskor meg arra vágyom, bár csak lennék már egyedül. Már érne véget minden, mennék csak magamba. Tényleg szó szerint bezárkózni abba a kis kamrába, és imádkozni egyedül. Valamikor így készíti Isten az áldást, és valamikor pedig amúgy készíti el. Valamikor röviden akarja Isten, hogy imádkozzunk. Pláne amikor mondjuk munka közben kiáltunk fel hozzá, érezzük a kényszerét, mert ennek van egy terhe. Nyomasztja a lelkemet valami, érzem, imádkozni kell. És volt, hogy a munkahelyemen bementem az irattárba, és éreztem, hogy a gyülekezetért kell imádkozni. És kerestem, hogy mit imádkozzak, sok mindenél lehet. És Isten adott egy mondatot, egy rövid mondatot. Uram, adj egy előrelépést a mi gyülekezetünknek. És még egyszer, Uram, adj egy előrelépést, amit gyülekezetünknek állne. És éreztem, hogy lejön a teher, mehetsz vissza az irodába, dolgozhatsz. Mert ennyit kért az Úr, nem kért többet. És máskor, mint ahogy mondtam is már, hosszú órákat ad az Úr egy nap alatt, amit imádságban tölt. És érzem, Isten most nem azt akarja, hogy intézzem el, rázzam le ezt az ügyet egy mondattal, hanem szeretné Isten, hogy érleljen, hosszan imádkozzam. Ő is várja ezt a közösséget. Látjátok, testvérek, nagyon sokféleképpen lehet. De a bűnvalló imádságot is lehet hangosan, halkan, röviden, hosszan, egyedül, közösség. Tehát rengeteg féleképpen lehet imádkozni. Borzasztó színes, nagyon-nagyon élő, testvű dolog az imádkozás. Három iránya lehet az imádkozás. Ezt már elmondtam úgy, hogy korábbi alkalmon egy szerdán, úgyhogy ezt csak éppen megemlítem, mert a társhoz tartozik. Jakabhoz írt levél, Jakab által írt levél negyedik részében olvassuk. Tisztítsátok meg a szíveteket, ti kétszívűek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Álljatok ellen az ördögnek, és el fog tőletek futni. Mi imádságainknak, bármilyen jellegű, három irányúnak kell lennie. Mind a három meg kell, hogy legyen. Ha egy háromlábú szék egyik lábát kivágjuk, akkor eldől. Ez egy háromlábú szék, három iránya kell, hogy legyen az imádságnak. A saját életem rendbetétele, az Isten életével való kapcsolatfelvétel, közeledni hozzá, és az ördög életével szembe állás, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán. Nem kell kivívni az ördög haragját, nem kell rárontani az ő erősségére, hanem ha beszemtelenkedik, mint a testvérnők házába a mezei egér, akkor ki kell ebrudalni, ki kell seprőzni, el kell onnan zavarni. Ez a dolgunk nekünk. Dorgáljon meg téged az Úr, te sátán. A magam szívét rendbe tenni, Isten szívét megkeresni, az ördög szívét meg távol űzni magamtól. Azzal zárom le testvérek, amivel Pál apostol is lezárja az efezusi levelet. Én érettem is, imádkozzatok, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ösmertessem meg az evangélium titkát, amelyet követséget viselek láncok között, hogy bátran szóljak arról, amiképpen kell szólnom. Bepillantást nyerő Pál kérése által Pál bátorságának a színfalai mögé. Miért volt bátor Pál? Nem azért, mert bátornak született. Nem azt mondta a testvéreknek, kedves efezusiak, nyugodtak legyetek, én nagyon bátor vagyok, és értetek is síkra fogok szállni. Nem ezt mondta. Azt mondja, imádkozzon, értem, hogy bátor legyek. Bátor embernek ismerjük Pál apostolt, nem félt semmitől, a császárnak is, Herodesnek is, Agrippának is, mindenkinek elmondta az üdvözítő evangéliumot, az életét sem kimélve. Bátran állt elő. De nem benne volt ez a bátorság, hanem azokban a testvérekben, akik érte imádkoztak. Bátrak voltak érte imádkozni. Hadd zárjam egy ilyen személyes záradékkal ezt az igehirdetést. Kérem a testvéreket, kértem, fogom is kérni, Pál is gyötörte a gyülekezetet, én is gyötröm a testvéreket, imádkozzanak, értem. Van egy szolgálatom, van egy küldetésem, hol Szeghalvon, hol Körösadályban, hol Budapesten, hol Sajószentpéteren, hol Nagyváradon, hadd ismertessem meg az Isten evangéliumának a titkát bátran. És az én ige hirdetésemnek az áldása attól függ, hány bátor imádkozó áll mögöttem. És fabatkát sem fog érni az a képzettség, az a képesítés, azok a szellemi ajándékok, hogyha nem emelnek a testvérnek engem is ima szárnyaikra, és cserébe csak annyit tudok felajánlani, én is imádkozom a gyülekezetért. Amen.